A mai vasárnap KT magyarázatos istentiszteleten vagyunk együtt, így hallgassuk meg először Heidelbergi KT 78. és 75. kérdés feleletét, utána pedig majd az igét.
Tehát a KT 78. kérdése így hangzik: a kenyér és a bor valóságos testévé és vérévé válik-e Krisztusnak? És a válasz: nem, mert miként a keresség vize nem változik át Krisztus vérévé, sem a bűnöket le nem mossa, hanem csupán isteni jegye, záloga azoknak, éppen úgy nem válik Krisztus testévé a kenyér az úrvacsorában, ha bár azt a sákramentumok használati módja szerint Krisztus Jézus testének mondjuk. És a 76. kérdés: mit jelent a Krisztusnak megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? És a válasz: nem csak azt, hogy hívő szívvel elfogadjuk Krisztus egész szenvedését és halálát, hogy azáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerjünk, hanem ezen kívül még azt is, hogy a Krisztusban és a bennünk is lakozó Szentlélek által hova tovább annyira egyesüljünk az ő szent testével, hogy bár ő a mennyben van, mi pedig a földön, mindazonáltal testéből való test és csontjaiból való csont legyünk. És hogy miként a test tagjait egy lélek, úgy tápláljon bennünket is az örök életre, és kormányozzon minket egy ugyanazon szent lélek.
És hallgassuk meg az első Korintusi levél 11. fejezetéből a 23-tól 26. versig terjedő igeszakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Az Isten tisztelteinken minden hónap második vasárnapján délelőtt ezeket a szavakat onnan szokták hallani a testvérek. Az úrvacsorai szereztetésége az igehirdetés alapigéje. Mindenki jól ismeri a hozzá kapcsolódó mozdulatokat is. Lehet, hogy valakinek hiányérzete is volt, hogy közben nem történt meg az a mozdulat, ami majd meg lesz az Isten tisztelet második felén. Nagyon sokszor hallottuk, lehet, hogy bizonyos emlékeket is felidéznek, lehet, hogy valaki már gyerekkora óta ismeri ezt, lehet, hogy valakinek új és kicsit még fura ez a szöveg. Minden esetre ma a gyülekezeti életünk egyik leggyakrabban ismétlődő és talán legismertebb részéről lesz szó. A KT magyarázatos sorozatban eljutottunk az úrvacsoráig, amiről elég részletesen ír és beszél a KT. Mindössze két kérdésfeleletet hoztam ebből a csokorból. De mi is ez az úrvacsora? Kívülállónak lehet, hogy talán egy érthetetlen rítus. Egyszer volt itt a gyülekezetben egy olyan ismerősöm, aki nem járt soha még közösségbe, pont úrvacsorás istentisztelet volt, és azt mondta, hogy az igehirdetést azt úgy nagyjából értettem, de ami utána volt, mert hogy úrvacsorás istentisztelet volt, mondta, az olyan titokzatos és olyan szép volt. És megkérdeztem, hogy de szerinted mégis miről szólt, és nem tudta megmondani. Érthetetlen volt a számára. Lehet, hogy valakinek tényleg csak egy ceremónia, másnak pedig ez a legbensőségesebb közösség, amire vágyik. Annak a tere, amikor átéli az egységet a gyülekezettel, akik itt vannak, átéli Isten részéről az elfogadást. Persze van olyan is, akinek komoly tépelődés szintere az úrvacsora, hogy vajon kimenjek vagy ne, méltó vagyok-e rá vagy sem, sikerült-e lerendeznem Istennel vagy emberekkel a lerendezni valót, méltó vagyok-e tényleg arra, hogy most oda járuljak? Igen, van, aki örömmel és felszabadultan él ezzel a közösséggel, és van, aki a könnyeivel küzd, vagy éppen akkor terhelődnek rá az ő bűnei. Sok minden van a külsőségekben, amit az úrvacsoráról elmondhatnánk, de ami biztos, és amit tudunk, hogy ez az egyik sákramentumunk, jel és pecsét, amit Jézus szerzett. És miközben erről fog szólni a mai igehirdetés, aközben nem szabad elfelejteni, hogy mindaz, amiről beszélünk, ez titok. Misztérium. Valamit megérthetünk belőle, valamit elmond belőle Jézus, valamit tapasztalunk belőle, de a teljes lényege és az, ahogyan, ha így mondhatom, hat, és ami közben történik, az lekövethetetlen. Talán az eredményét látjuk, talán az okát értjük, de fontos így állnunk hozzá. Különösen olyan embereknek, akik analitikusabb típusok, és szeretnék minden részletét érteni, és szétszedni, vagy kibogozni. Egy titokkal állunk szemben. Az úrvacsora a reformátori tanítás és hitvallásaink másodév része szerint önmagában igehirdetés. Az úrvacsora a legtisztább igehirdetés, ami arról beszél, amit Jézus tett. Mert minden igehirdetés az emberi szónak a gyarlóságával és mindenféle képekkel és a beszéddel próbálja az evangélium szívét megmutatni azt, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát értünk adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez is egy igevers, de mennyi időbe telt elmondani. És az úrvacsora önmagában igehirdetés. Szavak nélkül erről beszél. Az evangélium szívét tárja elénk. És tulajdonképpen így teljes és tökéletes. Na de mi számít igazán az úrvacsorában? Az, amit tudok róla, utána lehet olvasni. Nagyon sok kiváló ember ír róla. Nagyon sok kiváló teológus értekezik róla, hogy mi az úrvacsora, és mit tanít erről nekünk Isten. Lehet róla tudást szerezni. Aztán lehet a hitről is beszélni, hogy mi az, amit hiszünk, mi reformátusok ezzel kapcsolatban, vagy akár más felekezetek. Vagy talán az számít, hogy átérted már valaha, hogy tapasztaltam-e, hogy mit jelent, hogy Isten leveszi az én bűneimnek a terheit. Az számít, és attól jó egy úrvacsora, hogy mit érzek, mennyire van meg az átélés, mennyire a kedvenc énekeim mennek alatta, mennyire tapasztalom meg azt, hogy igen, ez most rólam szól. Tegnap a konfirmációs csendes napon más összefüggésen beszéltünk erről. Mi a fontos? Az, amit tudunk, az, amit hiszünk, amit érzünk, amit tapasztalunk. Ezeket nyilván nem lehet kijátszani egymással szemben, hanem ezek együtt fontosak. Mindazonáltal azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok félreértés kapcsolódik magához, az úrvacsorához is. Az úrvacsorai tanításban különböző felekezetek sem feltétlenül értenek egyet. És komoly eltérések vannak e között. És anélkül, hogy nagyon részletesen belemennék, azért szeretném a fő irányvonalakat feltárni most, hogy tisztában legyünk azzal, hogy református keresztény emberként mi mit vallunk az úrvacsoráról, az ige és a hitvallásaink alapján. Az első, amit fontos elmondanom, hogy amint a keresztségnek, a másik sákramentumunknak is van ószövetségi példája, ugye a körülmetélésnek valamilyen módon a folytonossága és a folytatása, ugyanígy az úrvacsorával is így van ez, az ószövetségi páska folytatásaként értelmezhető. Jézus a páska bárány, aki önmagát áldozza a népért. Nem véletlenül hangzott el ez az ige a lekcióban. Na de mit vallanak a különböző keresztény felekezetek az úrvacsoráról? Fontos tudnunk, hogy a katolikus tanítás az átlényegülésről szól, ami azt jelenti, hogy amikor az úrvacsorában a pap végzi a szertartást, akkor a jegyek átlényegülnek belső lényegük szerint Krisztus valódi testévé és vérévé. És ott tényleg testben benne van Krisztus teste és vére. Tényleg valóságosan benne van. A reformációban aztán az evangélikus tanítás egy kicsit ettől már finomodott, és azt vallják az evangélikus testvéreink, hogy Krisztus tényleg testben ott van az úrvacsorában, de nem benne a jegyben, hanem valahogy láthatatlanul körülötte. Ott van. Nem részletezem, hogy ez pontosan mit jelent, de ezt vallják. És a kálvini tanítás pedig, amiben mi is gyökerezünk, a református keresztény tanítás azt mondja, hogy Jézus Krisztus a Szentlélek által van jelen a hívő ember szívében. Jézus valóban jelen van az úrvacsorában, de nem testi módon, hanem a Szentlélek által. Erről szólt mind a két KT kérdés tulajdonképpen. Az első a katolikus tanításra reflektált. Hogy amikor az úrvacsorában a kenyeret és a bort vesszük, akkor nem Krisztusnak a valódi testét és a vérét vesszük magunkhoz. És a másik pedig arról szólt, hogy tulajdonképpen az úrvacsora egy különleges közösség Jézus Krisztussal, aki a mennyben van, és mindez a Szentlélek által történik. Lehet, hogy ez most egy kicsit bonyolultan hat, de nagyon fontos megértenünk, hogy az úrvacsorában Isten valós jelenlétéről van szó, A Szentlélek hat, a Szentlélek munkálkodik a szívünkben. És ezen keresztül van Jézus jelen. De önmagukban a jegyek nem varázsszerek. Ahogy a keresztvíz sem különlegesebb víz, mint bármilyen más, az úrvacsorai kenyér is ugyanaz a kenyér, amit a boltban lehet kapni, a bor is ugyanaz a bor, amit szintén a boltban lehet kapni. És ha valami történik, akkor az a szívünkben történik, hitáltal és a Szentlélek munkájaként. Feltehetnéd a kérdést, hogy na jó, miért nem elég akkor hinni? Ha a Szentlélek által történik, és a hit a fontos, akkor miért kellenek a látható jegyek? Hogyha nincs benne semmi varázslat, akkor miért kell ez az egész ceremónia? Hiszen valójában elég hinni. Ha valaki életében nem úrvacsorázott, de elfogadja, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója, és hogy érte is meghalt, akkor az ige szerint annak üdvössége van. És nincsen szüksége ahhoz, hogy üdvösséged van, de azért még legalább évente ötször úrvacsorázhatnál. Hanem ez valami másról szólna, de miről szól? Forduljunk ezért az igéhez, és így tanulmányozunk, és így próbáljuk megérteni, hogy miért is adta, miért is rendelte akkor Jézus az úrvacsorát. Pál az evangéliumi beszámolók alapján osztja meg a korintusi levéllel azt, hogy mi történt az utolsó vacsorán. Minden evangéliumban megtalálható Jézusnak ezek a szavai teljességében leírva, hogy mit tett az utolsó vacsorán az ő tanítványaival. Pál beszél erről a korintusiaknak, mert a korintusi gyülekezetben problémák voltak ezzel is, mint sok minden mással, az úrvacsorai közösséggel is, pártoskodás, félreértések, és ezért a bibliai tanítást, Jézus szavait közvetlenül ismétli meg nekik. Először figyeljünk arra, hogy mit tesz Jézus, mit cselekszik az utolsó vacsorán, aztán utána arra, hogy mit mond az ő szavaira a tanítványainak, és végül pedig arra, hogy mit bíz rá a tanítványokra. Mit tesz Jézus ebben a helyzetben? Jézus együtt van a tanítványokkal az utolsó vacsorán. Egy páska vacsora ez, amit egy különleges helyen készítenek el, egy emeleti szobába. Fontos úgy látnunk ezt az egész estét, ahol ez az egész történik, hogy nem valami különleges este volt önmagában azért, mert hogy aznap máshogy kelt fel a nap, vagy hogy annak a helynek volt valami különleges atmoszférája. Sokszor, ha az ember erre az eseményre gondol, akkor különleges pátosszal gondol rá. Vagy ha látott már róla festményt, akkor úgy elképzeli, hogy az valami rendkívüli lehetett. Fontos úgy látnunk ezt, hogy ez egy vacsora volt. Persze lelkileg nagyon nagy a jelentősége, de fizikai valójában egy ugyanolyan vacsora volt, amit lehet, hogy Jézus már sokszor megült a tanítványaival. Együtt éltek, együtt étkeztek. Nem volt önmagában semmi meglepő ebben, hogy leülnek a mester és a tanítványai egy asztalhoz. Amit tehát tesz Jézus, hogy egy ugyanolyan átlagos vacsorán, ugyanolyan fizikai körülmények között tanít valami rendkívüli dologról. Először is Jézus hálát ad. Amit tesz, és ahogy elkezdi a tanítást és a példaadást, az az, hogy hálát ad. Hálát adva töri meg a kenyeret. És mondhatnánk azt, hogy hát persze, mi sem természetesebb ennél, ez egy vallásos cselekvés volt, hálát adni az étkezés előtt, de jóval többről beszél ez. Mert Jézus máskor is megtette ezt, amikor Lázár sírjánál állt például, ugyanúgy először hálát ad Istennek. Úgy tűnik, hogy Jézusnak az atyával való kapcsolatának is ez volt az alapja, és nagyon fontos, hogy amit tesz, azt a hálaadásnak a közegében teszi. Az úrvacsorai közösségnek is valahol ez a közege. Mert miközben a bűnökről van szó és a bűnbocsánatról, az egészet áthatja az Isten iránt való hála. Az Isten lehajoló és odafigyelő szeretetéért való hála. És ebben a hálaadásban Jézus példát ad. Mert a legfontosabb, amit ő cselekszik ott az utolsó vacsorán, az az, hogy példát ad az övéinek. A példaadás a legjobb pedagógiai módszer. Ha valakinek szeretnél valamit, hogy elsajátítsa, valamit szeretnél átadni, arról beszélhetsz, tarthatsz róla prezentációt, ajánlhatsz irodalmat, hogy olvassa el, de a példaadás a legerősebb. Sokszor ezért nem jut el a tudás megfelelően a fiatalokhoz vagy emberekhez, mert megvan az információ, de nincs meg a hozzávaló példa. Vagy ellentétes az információval. És akkor mindig a példa győz. Jézus pedig példát ad. A tanítványok elé éli azt, hogy mit tegyenek. Azt mondja nekik, hogy amit most teszek, ezt cselekedjétek, amíg vissza nem jövök. Valami olyat ad nekik, ami egy időre szól, akkortól, az utolsó vacsorától, addig, amíg Jézus vissza nem jön. A mennyben nem lesz úrvacsora, de amíg vissza nem jön, addig igen. Nem ez volt az első példa egyébként, amit Jézus adott az utolsó vacsorán. Evangéliumból tudjuk, hogy megmosta a tanítványok lábát például. De abból nem lett sákramentum. Nem szoktuk a gyülekezetben megmosni egymás lábát. Minden esetre az alázatban és a szeretetben való szolgálatban ez egy nagyon-nagyon komoly példa. És emellett történik az úrvacsorának a példaadása. Jézus tulajdonképpen egy mindennapi szokás, egy mindennapi rítust használ fel arra, hogy az evangélium szívét átadja a tanítványoknak. Mert ismét mondom, az, amit Jézus tesz, hogy megtöri a kenyeret és adja a bort, ezek a dolgok önmagában nem voltak rendkívüliek. Minden nap az izraeli családok százai tették ugyanezt. Megfogták a kenyeret, ami ugyanabból a búzából készült, mint a másik családban. Megtörték, és esetleg odaadták egymásnak. És azt a bort itták feltétlenül máshol is. Ráadásul a kenyér és a bor, az két alapélelmiszer volt abban a korban. Amikor Jézus tehát példát ad, akkor nem valami különleges, rendkívüli anyaggal vagy formával teszi ezt, hanem a leghétköznapi formákkal. Hétköznapi keretben, hétköznapi formában, de rendkívül tartalommal. Miért ilyen egyszerű dolgokkal teszi ezt? Valószínűleg azért, hogy mindenki számára rendkívül egyszerűen elérhető lehessen. Hogy megmutassa, hogy amilyen egyszerű ez a forma, olyan egyszerű az evangélium szíve és a lényege. Olyan egyszerű mindaz, amire ő szeretné megtanítani az embereket. És még egy fontos dolog ebben a példaadásban. Jézus lelki tartalmakat, láthatatlan tartalmakat, titkot, misztériumot nagyon egyszerű látható dolgokhoz köt. És azért adja ezt a tanítványainak, mert persze elég hinni, de most még látják őt fizikailag. És ezt fontos megértenünk, hogy őt most látják, amit tesz, és amíg újra nem lesz fizikailag látható, amíg vissza nem jön, addig ezek a látható jegyek emlékeztetik az embereket arra, amit ő tett. Értitek? Jézus jelen van látható módon. Itt van a kenyér. Értitek ezt a logikát? Amíg látják, addig ad egy látható példát, ami addig él és addig releváns, amíg ő újra látható nem lesz. Így adja a példát, és így köti össze az étellel és az itallal az evangélium üzenetét. Ráadásul az étellel és az itallal teszi ezt, amire az embernek alapvető szüksége van. Anélkül nem lehet élni, és ez a második réteg ennek a példaadásnak. Az a kegyelem, az, amit hordoz üzenetként, arra olyan szükséged van, mint az ételre és az italra. Nem opcionális, nem megkerülhető, hanem örök kárhozat, örök halál az, ami arra az emberre vár, aki ebben nem részesül, mármint abban a hitben. Ugyanilyen szükséged van rá. Ezzel ad tehát Jézus példát a tanítványainak. Fontos, hogy lássuk ezt, konkrétan a tetteket, hogy miért így történik. És nyilván mindez afelé mutat, Jézusnak a legfontosabb tette felé, amit ezután tesz, hogy feláldozza magát. Mert nem csak beszél róla, hanem nem sokkal az utolsó vacsora után, konkrétan engedi, hogy elfogják, engedi, hogy megkötözzék, engedi, hogy megfeszítsék, és konkrétan tettekben áldozza fel önmagát. A Krisztus szenvedése, a Krisztus halála is fizikailag ugyanolyan valóságos volt, mint amilyen valóságosan megtörte azt az első kenyeret, és amilyen valóságosan mi most megfogjuk és érzékeljük azt a kenyeret. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni, nagyon sok tévtanítás volt a kereszténység kialakulása környékén, ami arra irányult, hogy hát Jézus nem szenvedett testileg, csak így látszat szerint. Ő nagyon is átélte és megélte mindennek a testi oldalát. Jézus tehát hálát ad, a háladás közegében példát ad, és aztán konkrét tettekben feláldozza magát az emberért. Mit mond Jézus az utolsó vacsorán? Mit mond, amikor a tanítványainak ezt az egészet rendeli? Mert nyilván a tanítványok látták, amit tesz, és hozzá valamit hallottak is a részéről. Három dolgot: vegyétek, egyétek, cselekedjétek. Három felszólító módú ige. Vegyétek, egyétek, cselekedjétek. Hát, ha az ember ezt meghallja, az egyértelmű, hogy nagyfokú aktivitásra buzdítja az embert. Vedd, fogd meg, edd meg, vedd be a szádba, rágd meg, nyeld le. És ennek a mentén tedd, amit ennek az üzenete mond neked, legyen hatással az életedre. Vegyétek, ugye ehhez ki kell lépni, egyétek, és aztán cselekedjétek. Ez az, amit a tanítványainak átad. Miközben az úrvacsorában nyilván Isten az a legaktívabb és a legfontosabb szereplő, és az ő aktivitása a lényeg, ezt ugye értjük, ő adja a bűnbocsánatot. Nem azért van bűnbocsánat, mert én veszem és eszem. Isten aktivitása a legfontosabb. De Jézus az utolsó vacsorán a tanítványaira ezt bízza, és így bízza rá ezt a látható jegyet és pecsétet. Vegyétek, egyétek és cselekedjétek. Az ember ugyanis szembesül az úrvacsorával, és az úrvacsora látható jegyeivel, akkor szembesülnie kell azzal, hogy ez számára hívás, meghívás. És nem csak egy néma meghívás, hanem mögé lehet ezeket a szavakat érteni. Hogy Isten az ő aktivitására számít. Gyere, részesülj belőle, vedd, egyed, és élj ez szerint. Itt van a lehetőség. Számtalanszor találkozom olyan emberrel, aki megreked egy ponton, és különböző okok miatt azt érzi, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen az úrvacsorával, vagy már említettem, hogy méltó-e rá, vagy hogy szüksége van rá egyáltalán. És mindenkinek ezek a szavak szólnak. És ez az aktivitásra való buzdítás ma is igaz. Gyere, élj vele, ragad meg a lehetőséget. Erő van számodra benne. Nyilván azáltal, a hit által, ami által az egész működik. De sorolhatnám ide Jézusnak nagyon sok olyan szavát, amivel az embereket hívta, és ugyanezzel a felszólítással hívta őket. Jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradhatok, és így tovább. Ez az aktivitás benne van Jézus szavaiban. Nagyon sokszor az ember lelkes, és azt mondja, ó, igen, jövök, Uram, és hallgatok erre a szóra. És tényleg, amikor pedig az érzései nem emellett vannak, vagy éppen csak mondjuk lusta, vagy közömbös, akkor nehezebb ennek engedelmeskedni, mert Jézus szavainak és hívásának engedelmeskedni kell. Nem természetes, hogy az ember ezt meg tudja tenni. Tegyük fel most magunk felé a kérdést, mennyire hallgatunk erre a szóra, és mennyire vagyunk engedelmesek ennek. Mert így válhat életté bennünk, hogyha a testünk részévé lesz. Így érthetjük meg, hogy Isten elfogad bennünket Jézusért, és szeret minket. És ezáltal tudunk mi is elfogadni másokat. És ezáltal válhat a tetteink az életünk mozgató rugójává. Mert Jézus nem csak azért rendelés adja az úrvacsorát, hogy emlékeztessen a látható jegyek által arra, amit ő tett, hanem hogy aztán ennek az életünkre hatással legyen. Persze az úrvacsora ugye nem gyógyszer, nem csodaszer, amit beveszünk, és onnantól jobban tudunk működni, de az a hit, amit ez képvisel, és az az üzenet, annak hatása kell, hogy legyen a tetteinkre. Azt is vizsgáljuk meg, és ott is valami baj lehet, hogyha vesszük és esszük, de nem tesszük. Hogyha kimarad a harmadik lépés. Hogyha a cselekedjétek elmarad. Mert nyilván, amikor Jézus ezt mondja a tanítványoknak, ez cselekedjétek, ez vonatkozik magára az úrvacsorával való élésre, de az utána való tettekre is. Így lesz tehát hatással az életünkre, így lesz az életünk, a tetteink erő forrásává az úrvacsora. És így történik meg az a titok, amiről a Káté is beszélt. Hogy miközben mi itt a földön vagyunk, testben, Krisztus pedig a mennyben van, az atyánál, aközben egy testé leszünk ő vele. Mert benne is ugyanaz a Szentlélek van, mint aki az úrvacsorában közöttünk jelen van és hat. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, de amikor valaki nagyon talán elsőre megéli a Jézusra való kapcsolatot, vagy rádöbben arra, hogy mit tett érte a megváltó, akkor felsóhajt, hogy olyan jó lenne látni vagy tapasztalni őt közelről. Olyan jó lenne találkozni vele. Ennek a közelségnek az előíze az, ami az úrvacsorában van. Hallgassunk tehát Jézusnak erre a biztató szavára, és az aktivitásra buzdító szavait ne hagyjuk figyelmen kívül. Mit bíz Jézus a tanítványaira végül az úrvacsorában? Azt, hogy hirdessék mindazt, amiről az úrvacsora szól. Nyilván azokat is, amit az előbb hallottunk, hogy vegyétek és egyétek és cselekedjétek, és a végén hozzáteszi, és az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. A tanítványok feladata és mindannak a feladata, aki az úrvacsorai közösségben él, aki átéli ezt, aki hiszi ezt, hogy ezt hirdesse. Hogy ez szerint éljen, és ezzel összhangban ezt hirdesse. Mert nem természetes, sosem volt az a világban. Nem volt olyan időszaka szerintem az emberi történelemnek, amikor mindenki számára ez egyértelmű volt, hogy mit jelent, amit Jézus értünk tett. A feladatunk és a küldetésünk élni a szerint és hirdetni, hogy Isten szeret, hogy Isten elfogad, hogy Isten megbocsát. Természetesen azt is, hogy azért kell, hogy megbocsásson, mert van bűn, és az ember önmagában távol van Istentől. Hirdetnünk kell a kegyelem evangéliumát, és azt engednünk, hogy ez áthassa az életünket. Hirdetnünk kell, hogy Isten megbékélt velünk Krisztusban. Hirdetnünk kell az Úr halálát és feltámadását, és azt, hogy a kegyelme kiárad mi közöttünk. Hirdetnünk kell, hogy az úrvacsorai közösség nem egy zárt elitnek a titokzatos lelki alkalma, ahova csak ilyen felvételi alapján lehet bekerülni, vagy éppen úgy, hogy megszólítanak egyeseket. És azt is hirdetni kell, ami utána áll a 11. fejezetben, hogy azért könnyelműen sem szabad bánni vele. És nagyon fontos, hogy megelőzze egy önvizsgálat az úrvacsorát, és bűnbánatot kell tartanunk. És nem csak egy olyan dolog, hogy ó, bejövök az utcáról, nem tudok semmit az egészről, ó, úrvacsorázzunk, hát itt van az úrasztala megterítve. Nem egy ilyen könnyelmű dolog. A kettő együtt igaz. Súlya van, de nyitott az út mindenki számára, hogy a közösségnek részévé váljon. Lehet, hogy felteszed magadnak a kérdést, hogy évek óta úrvacsorázol, tagja vagy a gyülekezetnek, és van, amikor jobban megy, értem, átélem, tapasztalom, van, amikor kevésbé hullámzik ez az egész az életemben. Mit tehetek érte? Mit tehetek az ellen, hogy ne váljon megszokottá? Hogy ne legyen egy ilyen megszokott gyakorlattá, rítussá? Hogyan mélyülhetek el az üzenetében? Jobban kellene sanyargatnom magamat előtte, egy kicsit mélyebb bűnbánatot tartani, vagy jobban részletezni ezt a dolgot? Valószínűleg nem erre van szükség. Az igaz bűnbánatnak megvan a helye. De azt gondolom, hogy téged arra hív Isten, hogy merülj el az ő szeretetében, hogy gyönyörködj benne újra és újra, és ha nem tudsz érzelmekből, akkor tudásból vagy hitből. És mondd el neki, hogy mennyire sokat jelent neked az, amit ő értettett. Engedd meg, hogy átjárja az életedet újra és újra Isten minden értelmet túlhaladó szeretete, amit megmutatott Krisztusban. És az, hogy ez mennyire valós abban, amit látunk magunk előtt a jegyekben. Neked, aki lehet, hogy úton vagy, éppen most vagy a konfirmáció folyamatban, és szeretnél úrvacsorázni, de a konfirmáció után van erre lehetőség, lehet reménység az, hogy mindaz, ami itt történik, az hit által elérhető, és ugyanúgy a tiéd, hogyha nem is vagy még itt az úrvacsorai közösségben fizikailag, és ugyanúgy szeret téged az Isten. Vágyakozhatsz rá, és válhat így módon is értékessé ez a közösség. És lehet, hogy úgy vagy most itt az Isten tiszteleten, hogy az egész távol van, és az egész fura. Nem kell, hogy idegen legyél. akkor is, hogyha még ez a hit nem a tiéd. Neked az az üzenet szól, hogy neked is helyed van itt, és Isten érted is elküldte az ő fiát Jézust, és téged is szeret és elfogad. Nagyon tetszik az, hogy gazdag réten élünk az úrvacsorai közösséggel, hogy egy nagy kört alkotunk. Egy kört alkotunk, és ebben nagyon sok minden benne van. Testvérei vagyunk egymásnak. Egy lélekkel itattattunk meg. Ő kapcsol bennünket össze. Egyformán elveszettek vagyunk, és egyformán elfogadottak. Egyformán kételkedünk olykor, és kiáltjuk azt, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségembe. Egyformán érezhetjük, hogy hazaérkeztünk, és azt is, hogy van még, akit hazavárunk ebbe a közösségbe. Ez a kör egy ölelés. És miközben saját magunkat gyógyít Isten ezen keresztül, ne felejtsük el ebben a körben, és akár ezen a körön kívül is rendezni a kapcsolatainkat. Minden úrvacsora egy emlékeztető arra, hogy ha így szeret minket az Atya, és ha így megbocsát nekünk, akkor nekünk is lehetőségünk van másokat szeretni, bocsánatot adni és bocsánatot kérni. Lehet, hogy nem sikerül elrendezned időben az úrvacsorai közösség előtt, de emlékeztessen ez arra, hogy nem mindegy, milyen állapotban vannak a kapcsolataid, nem mindegy, hogy ebben továbbadod-e a kapcsolataidban a megbocsátást. Forduljunk Isten felé, úgy, ahogy vagyunk, ő elfogad bennünket. Itt lesz az úrvacsorai közösség. Forduljunk felé imádságban, lélekben. És azzal a reménységgel, hogy egy nap Jézus visszajön, egy nap látni fogjuk őt, meglátjuk, és teljes bizonyosságunk lesz. Addig pedig ezek a látható jegyek erősíthetik a hitünket. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a titkot, amelyben részesítettél minket, a Krisztus titkát. A Krisztus titkát, hogy ő bennünk él, hogy ő az eljövendő reménység, dicsősége bennünk. A titkot, hogy megváltottál, táplálsz, jelen vagy. A titkot, hogy rajtunk keresztül akarsz jelen lenni ebben a világban. És egészen tudatában vagyunk annak, hogy mennyire képtelenség ez, hogy mi legyünk a te kezed, szád, szemed, füled, és mégis elhisszük, hogy a lehetetlen lehetségessé válik. Ezért kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, hogy legyünk a te hiteles követőid, akik nem csak vették, ették, hanem cselekszik. Így küldj most el bennünket a mindennapi élet minden helyzeteibe, családban, tanulásban, barátok között, munkában, ismeretlenekkel, ismerősökkel. Mindenhol ott van ez a küldetés rajtunk. Imádkozunk a gyengékért, az összetörtekért közöttünk, és azon túl is. Könyörgünk a betegekért, látogasd meg őket gyógyító szereteteddel, bátorításoddal, imádkozunk gyászolókért. Vigasztalásod érkezzen szívükbe és életükbe. Imádkozunk a városért, az országért, ahová bennünket helyeztél. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindebben rád bízhatjuk magunkat, rád bízhatjuk a közösségeinket, rád bízhatjuk az életünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vívj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.